Zsoltárok könyve első fejezet, első vers. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székébe nem ül.
Hát adom az életemet, Jézus vezessen tovább, őt követve járok életföldi életem útján.
Először a gyerekeket hívnám, hogy egy izgalmas történetet elmeséljessek nektek. Nemrég olvastam egy történetet, persze már régóta hallottam róla, biztos emlékeztek erre a szerencsétlenségre, ami történt egyszer a csillai bányászokkal. Emlékeztek ugye, hogy nagyoknak mondom, akik lent rekedtek egy bányában. És most a gyerekeknek szeretném elmesélni ezt a történetet, és hogy mit tanulhatunk belőle. Tudjátok, hogy mi az, hogy bánya?
Igen.
És mi az?
Egy hely, ahol roppantanak, és ott
keresnek kincseket.
Igen, igen. Robbantanak, van ugye nyílt fejtés, hogy egy hegy oldalt lefejtenek, de van olyan is, hogy a hegy gyomrába belefújnak és fúrnak, és akkor ott keresnek, ott is termelik ki a kőzetanyagot, és akkor abba keresnek érceket, meg aranyat, meg kincseket, igen. És ez a bánya is ez egy nagyon nagy bánya volt. Képzeljétek el, hogy ez a bánya a sivatagban volt. Dél-Amerika, tudjátok hol van? Az az óceán túloldalán, mondhatjuk így, hogy ott van. És Dél-Amerikában, hogyha így néz ki Dél-Amerika, egy ilyen tojás, akkor itt bal oldalán egy hegység megy végig, ezt Andoknak hívják, nagyon magas hegység. És itt hát ilyen erősen kristályosodott, tehát sok érc van, meg mindenféle dolog, amit bányásznak. És ezt elmesélem nektek, hogy milyen volt ez a bánya. Van itt egy hegy, és ez a hegy, ez a sivatagban van. Tenger szint felett, ugye elég magasan, mert ez egy fennsík gyakorlatilag, ez az Atacama sivatag, egy sivatagban van. És itt bányáztak, itt hoztak létre egy bányát. És tudjátok, hogy ha egy bányát létrehoznak, akkor ide le kell fúrni nagyon mélyre, mert ott értékesebb dolgok vannak mindig a mélyben. De ők nem úgy csinálták, hogy ástak egy ilyen hosszú lukat, mert ugye ott nehéz kötéllel lemászni, hanem azt csinálták, hogy építettek egy utat, úgy, mint amikor a hegyről jövünk lefelé, tudjátok, így szerpentinnek hívják, hogy nem egyenesen megyünk fel a hegyre, hanem így oldalazva, egyszer erre kanyarodunk, egyszer arra kezelünk. És ezért ők is készítettek egy ilyen utat, mondjuk itt a bejárat, és akkor így tekergettek. Szólt valaki? Így mentett, hogy ez út. Látjátok? És akkor gyakorlatilag egy utat építettek, és ugye még a gépek is le tudtak menni ezen az úton. Meg te is elindultál sétálva, és sétáltál. Ez nagyon mély bánya volt, tudjátok? Több mint 7-800 méter mélyre is lement ez a bánya. 7-800 méter, azt tudjátok, hogy milyen mély? Mondjuk ez a 10 emeletes, ezt tudjátok, hogy milyen magas körülbelül?
Nem.
Szerintetek?
Olyan magas lesz, hogyha ez a egész ház kb. A földben lenne.
Olyan magas ez a ház?
Olyan,
ja, hogy ez olyan mély? Igen. Azt akarom mondani, hogy még annál is mélyebb. Mert képzeljétek el, hogy ez a ház mondjuk, ugye, ha 3 méter egy emelet, akkor 30-40 méter magas ez a ház, pedig nagyon magas, ugye? És ha ilyen mélyre lemennénk a földbe, mint amilyen magas ez a ház, képzeljétek el, milyen mélyen lennénk. Tehát akkor az 30-40 méter magas ez a ház, az körülbelül eddig érne, ide rajzolom a földbe ezt a házat, jó? Eddig érne csak ez a ház, képzeljétek el.
Aha.
És képzeljétek el, ez pedig 7-800 méter mély. Hihetetlenül mély. És olyan mély, hogy itt, ahol ezek a bányászok voltak, itt volt egy kis terem nekik, ez ugye 700 méter mélyen van, de 5 kilométert kell lefelé menni, tudjátok, mert így hosszabb az út, könnyebb lemenni, de hosszabb az út, hogyha itt tekerekbe megyünk lefelé. Új. Jó. És akkor az történt, képzeljétek el, hogy egyszer csak ugye mindig így dolgoztak az emberek a bányába, és ugye mentek lefelé, mindig ide kúrtak oldalra, és onnan ott kerestek mindenféle rezet, meg aranyat is, képzeljétek el. Ez nagyon értékes. Az történt, hogy dolgoztak az emberek a bányába, és egyszer csak bum! Beomlott a itt a járat, képzeljétek el. Egy nagy, tudjátok, a föld az mozog néha, mert bennem is szilárd, és mozognak a híjak, meg van földrengés. És akkor beomlott ott a bánya. Lehet, hogy tudjátok, egy repedés ment ott, hogy valami történt, és beomlott. Akik itt voltak fölötte, azok ki tudtak menni gyorsan, de azok, akik alatta voltak, azok nem tudtak kimenni. Ott ragadtak a bányában. És hát ugye, amikor beomlott az a járat, akkor olyan por lett, hogy körülbelül 6-8 óráig semmit nem láttak. Abszolút. Olyan volt lámpájuk, de olyan füst volt, vagy nem füst, ugye, hanem por volt, hogy egyáltalán nem láttak. Csak beszéltek egymásnak, és itt tapogatottak. Gép, azt nem tudom, hogy volt-e. Azt nem tudom, sajnos, hogy volt, de biztos volt lámpájuk, meg valannyi dolgaik ennivaló. Tehát az történt, hogy itt bent rekedtek. Képzeljétek el, 700 méter mélyen, hát az nagyon mély. 700 méter. Ez pedig 40 méter. És gondolkoztak, hogy mit csináljanak. Hát gondolták, hogy akkor, ha erre nem tudunk kimenni, akkor kimegyünk másfelé. Mert ugye, hogy a bányáknak nagyon fontos, hogy szellőzés legyen. Tudjátok, hogy ha nincs levegő, akkor meghalnak az emberek. Ezért ennek a bányának is volt egy ilyen mindenfelé haladó ilyen szellőzője, ami mindig érintette ugye a bejáratokat, és ezen próbáltak kimenni. És ez azért is van, hogy meneküljenek ki az emberek, mert szoktak ide lépcsőket tenni, tudjátok, hogy itt fölmásznak, sétálnak, csak az a baj, hogy nem voltak ott a létrek, mert valaki elfelejtette oda tenni őket. Úgyhogy lent ragadtak ezek az emberek. Hát, nem volt túl jó kedvük, nagyon szomorúak voltak, de ők nem adták fel, hanem elhatározták, hogy ki fognak tartani, próbálják ugye fenntartani, hogy ne szomorodjanak el. Képzeljétek, parancsolj!
A csekkelnyokkal miért nem ütötték a kőzet?
Hát az a helyzet, hogy nagyon-nagyon kemény kőzet van ott, és ilyen mérről az képtelenség. Még egy méter se tudtak
volna. Ez nagy kő.
Nem, ez egy nagy kő, és nagyon-nagyon kemény kő volt ott. Szóval elhatároztak, hogy beosztják csak egy pár napra való élelmük volt, de majdnem kitartott végig. Tudjátok, hogy mennyi ideig voltak lenne ezek az emberek? 69 napig voltak itt. 69 napig. És beosztották az élelmüket úgy, hogy majdnem végig elég lett. De eléggé lefogytak, gondolhatjátok, hogy nem voltak túl kövérek, amikor kijöttek onnan. Na, és akkor képzeljétek, még egy olyan ember is volt, aki lelkész volt mellette, csak elment dolgozni a bányába, És azt csinálták, hogy minden nap ima alkalmat tartottak, és minden nap volt, aki elcsüggett, de azt a többi bátorította mindig.
Nem volt adóvevő?
Nem. Bátorították egymást, és...
De akkor mindig... a többi ember pontról miért nem megy el nagy...
Mindjárt mondom, jó? Azt is. Majd azt is elmondom, jó? Hogy mondom. Szóval bátorították egymást, és minden nap meghallgatták egymást, és hogyha valamiről dönteni kellett, akkor nem egy ember döntött el, hanem feltartották a kezüket, és akkor amelyiket többen mondták, azt döntötték. Mozogtak is, ugye itt volt egy járatuk, ilyen 2 kilométer hosszú, és néha elmentek mozogni, tudjátok, hogy ha egy helyben ülsz, akkor rossz kedved lesz, nem érzed jól magad. És hát fönn persze észrevették, hogy mi történt, és próbáltak segíteni. Lementek idáig, hogy itt kiássák, de nagyon érzékeny volt, tudták, hogy ha itt mozgatnak valamit, akkor akár még több beomolhat, tehát nem tudtak erre haladni. És akkor elhatározták, hogy le fognak fúrni oda, megpróbálnak fúrni föntről. Nagyon-nagyon nehéz, mert nagyon nagy a távolság. És tudjátok, vannak ilyen fúrok, amivel hát fel is tárják a sziklákat, le fognak megnézni, hogy van-e ott olaj, vagy van-e ott valami értékes dolog. Körülbelül ilyen átmérőjű, ilyen lukat kezdtek el fúrni. És hát elég sok lukat fúrkáltak. Mert tudjátok, innen ilyen messziről nehéz eltalálni, hogy pont oda találjanak, meg nem is tudták pontosan, hogy hol vannak. Szóval fúrtak, egyszer befúrtak egy járatba, ahol azt hitték, hogy ott vannak, de nem voltak ott mégsem. És egyszer elkezdtek, képzeljétek, pont arra fúrni, ahol ez a terem volt. Volt egy terem itt, körülbelül akkora, mint ez a terem, ahol most vagyunk, és ott voltak ezek az emberek. És egyszer elkezdtek pont arra fúrni, és képzeljétek el, hogy ahogy jött a fúró, hallották, hogy valami történik, nagyon örültek neki, gondolták, hogy biztos lefúrnak oda, és gyorsan elkezdtek, volt ilyen piros filcük, pont mint nekem van, és ilyen papírra írtak üzeneteket, mert gondolkoztak, hogy tudjátok, akkor lefúrnak, akkor küldenek üzenetet, hogy itt vagyunk. És akkor hallották, egyre hangosabb lett a fúró, egyre hangosabb, és egyszer csak a plafonon, hopp, kiesett a kő, vagy leért a fúrófej. És ott megállt. Gyorsan elkezdték kopogtatni ezt a fúrófejet, így ütögetni, és fenn meg is hallották, képzeljétek el. Mert ugye ők észreveszik, hogyha egy lukat találnak a fúróval. És gyorsan vettek ilyen ragasztót, ami nekem is van, és ráragasztották a kőzetre, amit fölhúznak, és ráragasztották a végére az üzenetüket, és ráírták, hogy itt vagyunk ebben a teremben, és 33-an vagyunk, azt nem is mondtam, 33-an voltak, ez elég sok, és ezt az üzenetet küldték, ez a papír még mindig megvan, nagyon örültek, képzeljétek el, mikor kihúzták a fúrófejet, és ott volt az üzenet, hogy élnek még az emberek. És akkor már tudtak küldeni, tudjátok, mik küldtek nekik? Például az adventista testvéreink ilyen pici bibliákat küldtek, meg nagyítókat hozzá, hogy tudják olvasni a bibliát. Képzeljétek, mindegyik embernek.
De miért nem tudnak fölmászni ezek az emberek?
Nem tudnak azon a pici lukon fölmászni, hanem utána elkezdtek, tudjátok, egy még nagyobb lukat fúrni, az nagyon-nagyon drága dolog, és nagyon nehéz, mint egy pici lift lenne, és egy olyan kapszulát építettek, mint egy lift, amit leengedtek, és bement az emberke, és akkor egyenként húzták fel őket. És így tudták egyenként kimenekíteni őket. De bizony nagyon nehéz volt ez a 69 nap, amíg ott voltak, ha feladták volna, hogyha nem imádkoztak volna minden nap, és feladják, akkor már csak a halottakat találták volna meg ott. És képzeljétek, az egyik ember azt mondta, aki ott volt lent, hogy ők nem is 33-an voltak, hanem 34-en voltak igazából, mert Jézus is ott volt velük, így érezték, hogy ott van, és ő tartotta őket életben. Úgyhogy tudjátok, mikor olvassuk a Zsoltárba, hogy...
Ez a papír még megvan.
Megvan, igen. Ami biztos a múzeumban. Szóval... Nem hiszem, nagyon messze. Szóval, amikor olvassátok a Zsoltárba, hogy a halál árnyékának völgyében járok is, emlékeztek arra? Látjátok, ilyen lehet a halál árnyékának völgye, és még ott se kell félnetek. Ti is biztos néha érzitek, hogy egyedül vagytok, nincs ott az apukátok, anyukátok, és egy kicsit féltek, szoktatok egy picit félni. akkor tudnotok kell, hogy Jézus ott van veletek is, és imádkozhattok, és ő nem felejt el titeket. Jó? Na, köszönöm, mehettek rajzolni. Én is rajzolom. Kedves testvérek, akkor a felnőtteknek is elkezdjük a tanulmányt, és ez egy nehéz tanulmány számomra. Egészen tegnapig gondolkoztam, hogy inkább egy régit előhúzok helyette, de nem tettem meg. Úgyhogy elmondom, és próbáljátok befogadni, ne haragudjatok rám, és hogyha hibázok, akkor azt tudom, hogy úgyis elnézitek nekem. És háromféle embertípusról szeretnék nektek beszélni, akit én úgy kitaláltam, hogy szerintem vannak ilyenek. És ezt a három embertípust szeretném ide felrajzolni nektek, hogy milyen az a háromféle ember. És azt szeretném, hogyha esetleg hogy gondolkoznátok azon közben, hogy vajon ti melyik típusba tartozhattok. Ennek a három embertípusnak nem mindegyike jó lesz, csak az egyik. És akkor el is kezdem ezt az ábrát rajzolni. Ez a három embertípus, ez aszerint lesz különböző, ezek keresztény emberek, és aszerint különböztetjük meg őket, hogy ők hogy akarnak üdvözülni. Jó? Akkor az első, leírom, hogy üdvösség. Jó, ideírom, hogy üdvösség. És az első embertípus, itt van az első emberünk, csak én picit rajzolok, mert írni is szeretnék még alá. Ez az ember, ez egy elég rövid utat választ, vagy egy egyenes utat választ. Ez az ember, ez egyedül saját erejéből akar üdvözülni. Jó? Ez az első embertípus. És leírtam a definícióját is annak az embertípusnak, majd mindegyiknek leírtam, és elolvasom nektek, jó? Tehát ez az ember, aki... Ez az ember, ez... tehát azt már mondtam nektek, egyedül akar üdvözölni saját erejéből. És akkor így gondolom ennek a definícióját. Tehát ez az ember megismerte az igazságot, maximálisan követi, sikeresen engedelmeskedik az igénynek. Ennek következményeként elvárja az üdvösséget. És meg azt írtam ide, hogy azt általában szereti, hogyha mások is látják, hogy sikeresen követi az igét, hogy sikeresen engedelmeskedik. Jó? Hát próbáljátok akkor elképzelni ezt az embert. Most nem tudom, hogy nevezzük, de most egyesnek fogom nevezni, egyes számúnak. A második embertípus az egy kicsit hasonlít az elsőhöz, de ide csak egy ilyen kisebb nyilat rajzolhatok. Mert ez az ember, ez ugyanúgy próbál a saját elejéből üdvözülni, de ő nagyon, tehát több erőfeszítést szán, több idő, több energiát a világnak ad, hogy úgy mondjam. Elolvasom a definícióját ennek az embernek is. Tehát az ő célja, hogy amennyire a szabályok és az alapvető törvények engedik, beilleszkedik, tehát a keresztény törvények engedik, beilleszkedik a világba, élvezi a világi életet és szórakozást és időtöltést, és egy általa kitalált szinten, ami ez, egy általa kitalált szinten engedelmes, és ettől várja az üdvösséget. Jó? Akkor itt a kék emberke lesz. És ez lesz a második számú emberke. A A harmadik számú emberke, ő egy jobb utat választ, mondjuk akkor ez egy zöld emberke lesz, mert ez az emberke, ez nem egyedül akar az üdvösségre jutni, ez az emberke, ez Krisztushoz megy, és ő általa akar üdvözülni. Talán látszik, hogy ez a... Látod, Gábor?
Látom.
Biztos. Tehát talán látszik, hogy ő a jó módszert választotta, a jó utat választotta. Ugye azt mondja, Krisztus, hogy én vagyok az út, ugye? Ő a jó utat választotta. Ez a kettő keresztény emberek, és őket én langymelegeknek nevezem, tehát mind a kettőt oda sorolom, amikor olvassuk a Laodicei levélbe, hogy mi az, hogy valaki langymeleg, hogy látszólag keresztény, de igazából nem. Mind a kettőt ide sorolom. Mind a kettőt oda sorolom. A Laodicei levélbe a korunk keresztényét jellemzi Jézus. Ugye Jézus tesz bizonyságot. És a Laodicei levélben nem találunk túl sok pozitív jellemzőt. És mit gondoltok, hogyha ez így van, akkor ebbe a két kategóriába, vagy mondjuk ugye, tehát nem ebbe a kategóriába, hanem ebbe a langymeleg kategóriába, akkor mekkora része tartozhat a keresztényeknek? Mondjuk 10 vagy 90, melyikhez lehet közelebb?
90.
Uh-huh. Igen, én is azt gondolom. És mi is keresztények vagyunk, úgyhogy akkor foglalkozunk el ezzel a témával. Jó? Akkor most azt szeretném, hogyha egy kicsit elővennénk a Bibliánkat, és kinyitnánk a Jelenések könyvénél. Jelenések könyvének a harmadik fejezeténél. Amikor bemutatkozik a levélben Jézus, akkor mit mond magáról? Azt mondja, hogy az első versben.
Amen, ő is igaz tanú, Isten teremtésének kezdete.
Igen. Azt mondta, hogy ő igaz tanúbizonyság. Az mit jelent, hogy igaz tanúbizonyság? Az, hogy valaki igazat mond, hogy nem hazudik. Ugye? Miért kezdi ezzel a levelet Jézus? Miről mond igazat?
Rólunk,
ugye? Uh-huh. Jó. Akkor. Azt tudjuk, hogy ugye azzal kezdő, hogy sem hideg, sem vagy, sem hév. És a 17. versben azt olvassuk, hogy azt mondja magáról ez az ember, hogy gazdag vagyok. De azt mondja, hogy gazdag vagyok. Az lenne a kérdésem, hogy ez milyen gazdagság, anyagi szerintetek, vagy valamilyen másféle? Hát azt mondanám, hogy lelki talán. Ugye máshol is használta ezt a képet Jézus, például a Szmirna gyülekezetnek, amikor írt, akik ugye szenvedtek, akkor azt mondja nekik, hogy tudom a te dolgaidat, nyomorúságodat és szegénységedet, zárójel, de gazdag vagy. Ugye azok biztos, hogy nem anyagilag voltak gazdagok, hanem lelkileg. Ezért itt lelki gazdagságról beszélünk. Igen? Igen, nagyon jó mondat. Igen, azt is én ide teszem, tehát lelki dolgokban. Mert te is ilyen bibliai tudásra gondolsz, ugye? Uh-huh. Igen, pontosan. És... tehát, hogyha valaki azt mondja magára, hogy gazdag, akkor ahogy mondjátok, vannak lelki tevékenységei, olvas, misszió, gyülekezetbe jár, stb. Jó. És... mi visszatérünk erre, hogy miért gondolhatja magát gazdagnak ez a Laodicei keresztény. És Azt szeretném, hogyha te azt mondja, hogy gazdag vagyok, akkor te azt mondja, hogy rendben van, ugye? Mondhatjuk így, hogy... Tehát az lenne a kérdésem, hogy írjuk ide, hogy mit gondol magáról ez a három ember, hogy hogyan értékeli önmagát. Mondjuk, vagy azt írjuk, hogy jó vagyok, vagy azt, hogy rossz vagyok. Ha jó vagyok, az azt jelenti, hogy nem, hogy mondjuk, hogy nem kell fejlődnöm, ha rossz vagyok, az azt jelenti, hogy fejlődnöm kell még, jó? Az első az, de én teremtettem ezeket a személyeket, azért nekem lesz majd első jogom, felülírjak akár titeket, de én ezt úgy találtam, hogy ő azt mondja magáról, hogy jó vagyok. A második személy ugyancsak azt mondja magáról, hogy jó vagyok. Ugye ő ez alapján, mert ő minden megtesz, minden szabályt próbál követni, ő pedig ezen a szinten, amit ő magának kitalált, ő is azt mondja, hogy jó vagyok. Különbség mégis a kettő között, és most sarkítok, tehát bele lehet kötni a szavakba, de csak értsetek, hogy mit gondolok. Ő inkább azt mondja, hogy nagyon jó vagyok. Azt mondja inkább, hogy nagyon jó vagyok. Ő inkább azt mondja, hogy elég jó vagyok. Jó? Ő azt mondja, hogy rossz vagyok. Azt mondja, hogy rossz vagyok. Ezt ne kössetek bele, ez azt jelenti, hogy látom, hogy fejlődnöm kell, és egy hiányosságaim vannak. Jó? Ez azt jelenti. Mert többször beszéltetek, meg beszéltünk itt az laodicei levélről, és emlékeztek, hogy mi a legnagyobb, a nagy problémája a laodicei gyülekezetnek. Lencsi egyszer mondta is, emlékszem.
Nem tudod, hogy nem.
Azt, hogy nem tudod, ugye? Az a két szó. Az a nagy problémája, hogy nem tudod, hogy milyen vagy. Tehát akkor mit nem tud? Nem tudja, hogy ő milyen. Igen, nem tudja, hogy ő milyen. De mit nem tud igazából? Mi a még nagyobb dolog, amit nem tud? Nem tudja, hogy ő azért szegény, mert rossz úton halad, nem tudja, hogy azért szegény, mert ő nem tudja kifizetni az üdvösséget, ő nem tudja magát megváltoztatni, nem tudja magát jóvá tenni. És ezért ez a nagy problémája, hogy nem tudja. Még azt szeretném elmondani, hogy ugye ez a kettő személy, akit én kitaláltam, ez nem tudja. Tehát amikor mi itt beszélünk arról, hogy melyik kategóriába tartozhatunk, akkor elvileg rá kell mindenkinek várni, hogy hármas számú. Mert aki ide tartozik, azt mondja az írás, az is azt mondja, hogy hármas, ugye? Tehát egy kicsit ezért nehéz erről beszélni, de az, hogy arról fogunk beszélni, hogy milyen megnyilvánulás, hogy mi jön ki ezekből az emberekből, és hát ha az segít nekünk, hogy nem tudom, átgondoljuk, vagy fejlődhetünk általa. Jó, és ezért ezeket ideírtam. És ez alapján magunkat kiválasztjuk, hogy mi mit mondunk például magunkról. Hogyha emlékeztek a levélben, akkor a 18. versben, vagy meg is néztetek, akár ha a kezetekben van, akkor mire szólítja fel Jézus ezt a langymeleg keresztényt?
Azt tanácsom neked, hogy
védtőlem. Igen. Tehát vennie kell, ugye? Ebben a képben akkor ki Jézus?
Akitől lehet venni.
Igen, az mi egy árus mondjuk, ugye? És azt mondja, hogy vegyél tőlem, szemgyógyító írt, hogy láss, és ugye tudjuk az aranyat és a fehér ruhát. Az ennek a kérdésem, hogy mi az ára ennek?
Ez a kegyelmet ingyen van.
Ingyen van. Egy picit lapozzunk a Máté evangéliumának a 13. fejezetéhez. Máté evangéliumának 13. fejezetéhez. És ott a 44-es számú verset akarom nektek felolvasni. 13. fejezet, 44. Uh-huh. Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember, elrejti azt, és afelett való örömében elmegy, eladván mindenét, amilyen van, megveszi azt a szántóföldet. Akkor mi az ára?
Minden.
Minden, ugye? Minden is van, meg mindenbe is kerül. Jó. Tehát ebből azt tanulhatjuk, hogy ahhoz, hogy magáévá tegye ez az ember azt, ami Jézusnak van, ahhoz el kell adnia mindent, ahhoz mindenről le kell mondania, ami akadályozza abban, hogy például, hogy lásson, vagy hogy ezt, hogy beengedje Jézust, aki zörget. Tehát a probléma akkor, hogy akkor mi lehet a probléma, hogy miért nem tudunk venni? Mert nem akarunk eladni, de? Tehát nem akarjuk eladni, hogy meg tudjuk venni a szántóföldet. Oké, akkor... Igen, mert nem tudjuk. Így van. Jó. Szeretném ideírni, hogy most azt ideírni, hogy mi akadályozza ezt a két ember típust abban, hogy vegyen. Tehát mi az a legnagyobb probléma, ami miatt ők nem látnak? Azt szeretném ideírni. És a következő...
Ego.
Igen, pontosan. És ezt úgy írom, hogy dicsőség, én így fogalmaztam meg. És azért így fogalmaztam meg, mert... Te tudjátok, ide is azt írom, egyrészt, hogy dicsőség, és még azt is ideírom, hogy a világ szeretete. Nem tudom, tudtátok-e, biztos tudtátok, hogy ez a laodiceai üzenet, ez azt mondja, hogy vennünk kell Jézustól, és a megoldás kulcsa az a hiteltali megigazulás. Azt nem tudom, hogy gondolom egyértelműen látszik, hogy ők önmaguk által akarnak megigazulni, ő pedig hitelt a Jézus kegyelméből, Jézuson keresztül, Jézus áldozata által. Emlékeztek arra az üzenetre, arra az idézetre, a Ellen White, biztos hallottátok már, hogy leírja, hogy mi a hiteltali megigazulás, és az úgy van, hogy próbálom szabadon idézni, hogy mi a hiteltali megigazulás, az Úr munkája, hogy porba döntse az ember dicsőségét, és megtegye számára azt, amit önmaga nem képes maga számára megtenni. Jó? Tehát van egy akadály, hogy azt porba döntse, és utána megtegye számára azt, amire maga nem képes, ami a fehér ruha, ugye? Az igazság, a megigazulás. Jó? Ez a hiteltani megigazulás. Az elején mondtátok, hogy gazdag, hogy miért tartja valaki magát gazdagnak. Hogy akkor azt mondtátok, hogy az ige ismerete, az nagyon fontos, még mit tudnánk mondani esetleg?
Jó cselekedet.
Jó cselekedete. Igen.
Szolgálat.
Szolgálat. Vagy az, hogy az emberek dicsérnek, az emberek mit mondanak rólam, vagy az, hogy sikeresnek érzem, hogy engedelmes vagyok minden, vagy valamennyi elvárásnak, törvénynek. Ide írom azt, hogy misszió, sikerek akár. Tehát itt nem gonosz emberekről beszélünk, ne értsük félre, hanem keresztény emberekről. De ezek miatt érezhetjük gazdagnak magunkat. A Jézushoz vezető út című könyvet is elhoztam egy néhány idézet miatt, és például az egyik helyen azt írja, hogy az igazságról való meggyőződés az még nem hit, ezt mondja, hanem mit kell tenni az igazsággal?
Megélni,
engedelmeskedni, igen. Még egy idézetet is találtam benne, az pedig azt mondja nekünk, hogy, de tudom felből is idézni, azt mondja, hogy az, hogy engedelmesség által nem részesülhetünk örök életben. Tehát engedelmesség által nem részesülhetünk örök életben. Jó? Tehát ők engedelmesség által. Önnek egy nagyobb engedelmessége van, neki egy kisebb, de ők engedelmesség által. Ők akarnak. Jó, és egy idézetet szeretnénk még felolvasni. Ez még egy idézetet. Remélem, azt megtalálom. Ez a 35. oldala a Magyar Jézushoz vezető út című könyvben. A következőképpen szól. Mindazt el kell hagynunk és fel kell adnunk, ami szívünket elvonhatja Istentől. A gazdagság sok ember bálványa, a pénz szeretete, a vagyonszerzés vágya, az az aranylánc, amely Sátánhoz köti őket. Gondtalan, kényelmes, felelősség nélküli élet, rang, méltóság, szintén olyan bálványok, amelyeket sokan imádnak. Azonban szét kell törnünk a rabszolgaság eme bilincseit. Nem lehetünk félig Istené, félig pedig a világé. Nem vagyunk Istennek gyermekei, ha nem vagyunk teljesen azok. Sokan vannak, akik azt állítják, Isten szolgálják, de mégis saját erejükből akarják parancsolatait megtartani, jellemüket átalakítani, üdvösségüket biztosítani. Szívüket nem készíti Krisztus szeretetének mélységes tudata, hanem azért igyekeznek az Istentől rájuk bízott keresztényi kötelességeket teljesíteni, hogy a mennyet kiérdemeljük. Ilyen vallásnak nincs semmi értéke. Nincs semmi értéke. Jó. Akkor azt nem írtuk fel, hogy a gazdag, az nem olyan fontos. Akkor még szeretném, hogyha néhány dologban megnéznénk, hogy milyen megnyilvánulásai vannak ennek a pár embertípusnak. Például másokhoz való viszonyukról, mások megítéléséről. Van egy történet, a farizeus és a vámszedő imája, ugye, ott voltak azok. Ott mit mondott a vámszedőről? Hogy köszönöm, hogy nem vagyok olyan, ugye, mint a másik. Uh-huh. Tehát ők mivel cselekedetek által akarnak üdvözülni, azok által meg is ítélik az embertársaikat. És ezért ide azt írom, hogy mások megítélése. De is. Jó. Ezzel szemben az emberünk hogy viszonyul ehhez a dologhoz, a vámszedő?
Másokhoz?
Igen, másokhoz.
Külön megtartja őket magának.
Igen. A galázat az jó szó?
Galázat.
Galázat. Okay. Jó. De mások megítélése, de ugye még a plegykát is ide lehet szerettem jönni. Igen. Az meg ugye a dicsőséggel majdnem, hogy... Jó. A másik egy történet a századosról, aki a szolgája miatt ment, ez délután is fogunk erről beszélni, aki a szolgája miatt ment Jézushoz. Mit mondott Jézusnak? Amikor Jézus azt mondta neki, hogy akkor eljövök hozzád. Nem vagyok méltó. Uh-huh. Ez megint a büszkeség, amit az előbb mondtál, hogy ez a kettő, most már így közösen írom. Büszke, és méltónak érzi magát. Ő pedig méltatlannak érzi. Azt mondta, hogy nem vagyok méltó. Az utolsó ilyen téma, amiben jellemezzük ezeket az embereket, az egy nagyon érzékeny téma, csak csöndben mondom, az a tökéletesség. Hogy ők mit gondolnak a tökéletességről, ezek az embertípusok?
Hülyék azok.
Igen.
Az első levél.
Igen, ő azt mondja, hogy... hogy... igen. Nyilván... nincs két ugyanolyan ember, de ezt a... ez egy általános, ezt a típusot én is azt gondolom, hogy... hogy ő tökéletesnek tartja magát nagyjából. Bár lehet, hogy mondja azt, hogy hát még fejlődnöm kell, de... most azt mondjuk, amit mondom. A kettes számú típusú emberke, ez egy érdekes dolog, hogy ő ugye, neki van egy szintje, amit ő azt gondolja, hogy üdvözülhet, és ő azt mondja magáról, hogy én nem lehetek tökéletes, mert ő, neki van egy szintje, ő érzi, hogy miben tudna fejlődni általában, és milyen, de mivel ő azt mondja, hogy nekem ez a szintem, ő azt mondja, hogy én nem lehetek tökéletes, mivel ő nem akar, ugye nem akarja elhagyni ezeket a dolgokat, nem tud lemondani. Hogy nem lehet. Tökéletes. Jó, és a harmadik az mit mond a tökéletességről?
Hát, hogy Krisztus tökéletes.
Hogy Krisztus igazságát, Krisztus által, Krisztus megigazítása által tökéletes lehetek. Ez, hogy amikor azt mondja valaki, ez a kettes száma, azt mondja, hogy én, hogy nem lehetek tökéletes, hogy az lehetetlen. Akkor miért mondja azt? Ezt mondtam az előbb, hogy közvetlenül azért mondja általában, mert azért tudom, mert voltam ilyen, meg vagyok, meg jó? Tehát most velem gondoljatok tényleg, de ő az azért mondja, mert vannak dolgai, amitől nem akar megszabadulni, és azt mondja, hogy nem is kell az, ő se csinálja, a másik se, nem is írja az írás, nem lehetek tökéletes. De igazából kit minősít akkor, amikor azt mondja, hogy nem lehetek tökéletes?
Az Isten.
Ugye Krisztust és az ő áldozatát. Jó? Jó. Akkor. A Krisztus mit mond, amikor ketté választja az embereket, és mit mond a annak a csoportnak, akik azt mondják, hogy ugye nem a te nevedben, ez a csoport azt mondja, nem a te nevedben szolgáltunk, és jártunk gyülekezetbe, és misszióztunk, hogy nem ismerlek. Hogy ezt a kettőt ezt kihúzom, hogy ez nem jó. Úgy? Ő pedig azt mondja, hogy jártak atyámnak áldottai. Akkor elkészültünk az ábránkkal, és nem tudom, hogy ti mit gondoltok, magatokról gondolkodjatok, és most beszéljünk egy csak néhány mondatot arról, hogy mi a megoldás, mi lehet a megoldás ezeknek az embereknek, és most mint közösséghez beszélek, akinek én is része vagyok, hogy hogyan lehet ide átkerülni. Meg kell térni, igen. Én is ezt írtam a jegyzetembe. És pár gondolatot azért mondok erről, hogy például ő, amikor, ugye, amikor találkozik Jézussal, és meglátja azt, hogy Jézus mit tett érte, hogy az ige azt mondja, hogy nem az ige, hanem az igazat azt mondta, hogy Krisztus mélységes szeretetét megérzi, és meglátja, hogy Krisztus 100%-ot adott érte, ugye? Ő pedig kis százalékot ad. Akkor nem fogja ugye azt a valahány százalékot elpazarolni, nem fogja felesleges dolgokra pazarolni az idejét, vagy ezekre a világi dolgokra. És jó. Elmondom nektek például az én példámat, bár mondtam átugrom inkább, de kinek mondanám el, hogyha nem nektek, hogy például én 17 évesen megkeresztelkedtem, 17 éves voltam, és én Én ez a típus. Nem azt mondom, hogy én ez vagyok, meg tökéletes, csak láttam ezt az utat, mondjuk úgy. Tehát én ez voltam. És amikor először az Úr rákényszerítette arra, hogy mondjam azt, hogy oké, akkor hajlandó vagyok mindent odaadni, akkor én 34 éves voltam. Most pedig 36 éves. 34, az kétszeres a 17-nek van. Jó? Tehát ez a fajta. És ugye ez 2 éve volt, hát itt ugye prédikáltam sokszor itt előtte is. Az volt egy üzenet, az Úr adott üzenetet, és azt én próbáltam átadni, de például mikor hazamentem, akkor jól éreztem olyan, hogy megérdemlek egy jó filmet otthon, például este, vagy valami hasonló. Érzitek egy abszurd dolgot ebbe? Hogy milyen abszurd dolog ez, hogy ő ezáltal jónak tartja magát, ezzel igazolja ezt a többi részét is. Jó? Hogyha ez is egy szabad idézet Jézus élete című könyvből, azt mondja, hogy Krisztus mindent odaadott nekünk, az életét, a szenvedéseit, a szeretetét, akkor és az emberek mégis nehéznek tartják, hogy mindent átadjanak. Szégyellem, ha ezt hallom, szégyellem leírni is. Ezt mondja el, szégyellem leírni is. Hogy az emberek nem hajlandóak átadni, vagy visszatartanak. Hogyha Krisztus mindent odaadott értünk, akkor hogyan tehetjük fel azt a kérdést magunknak, hogy mi az a minimum, mi az a szint, amit meg kell tennem, hogy üdvözüljek. Értitek? Mi az a minimum, amit meg kell tennem, hogy üdvözüljek. És ahogy szembeállítjátok azzal, érted? Vagy nem értem, Marika, azt nagyon furcsán nézni. Tehát ez a személy ez azt mondja, mi az a minimum, hogy bekerüljek a mennybe. És a többit akkor másra fordítom, a többi időmet, energiámat. Jó? Tehát ez egy nagyon szomorú dolog, és tehát ahogy mondtam, ők keresztény emberek, és próbálnak jók lenni, de ahogy Peti mondta, a megtérés hiányzik az életükből. Tehát amit olvasunk, hogy hiányzik az életükből az, hogy Krisztus szeretetét, mélységes szeretetét megérezzék, és engedelmeskedjenek neki. És hogyha ezt megteszik, akkor egy megtört szívet eredményes. Azt mondja Dávid, hogy a töredelmes és megtört szívet nem veted meg. Jó? Az a töredelmes és megtört szív, ami, hogyha Krisztus szeretetét megérezte, és könnyeket ejt, akkor eltűnik belőle a dicsőség és a világ szeretete, és lesz az a megtört és töredelmes szív. És ez a megtört és töredelmes szív, ez alkalmas arra, hogy utána ugye beengedje Jézust, mert Jézus zörget, hogy beengedje Jézust, és hogyha beengedi Jézust, akkor meg fogja látni, hogy milyen, akkor megkapja a szemgyógyítóját, látni fogja, hogy ő milyen. Jó? És hit által, ami ugye az arany, hogyha látja, hogy milyen, akkor Krisztustól megkapja az igazságot, azt a fehér ruhát. Jó? És hogyha ez az ember egy ilyen megtört szívet kap, akkor tud hinni Krisztusban. Tehát akkor nem az lesz, hogy Krisztus, én mindig úgy gondolom el, hogy Krisztusnak van egy tenyere, és akkor abban vagy belelépünk, vagy nem. Tehát akkor nem az, hogy így átdúlja lábúját egy kicsit, hanem akkor onnantól nem a bankszámlájában, nem a dolgaiba, ezekről, amiről gazdának tartja magát, nem azokba fog bízni, hanem egyedül Krisztusba fog bízni. Ez az arany, amit megkaphatunk tőle, ez az a hit. És hogyha ezzel rendelkezünk, akkor Krisztus meg tudja változtatni az életünket, akkor megkapjuk Krisztus igazságát. Igen. Jó? Na hát ennyit szerettem volna nektek mondani, és örülök, hogy sikerült, hálázom. Értek? És délután majd még beszélünk ilyen dolgokról, egy-két példázatról, amit említettem, úgyhogy sok áldást kívánok nektek, és gondolkodjatok, tanulmányozzátok a Bibliát, és ezt a tapasztalatot nektek is kívánok. Amen. Istenünk, hálás a mi szívünk, hogy szombat lehet. Köszönjük ezt a nagy kegyelmet, hogy együtt lehetünk a testvéri közösségben, hogy egymás szeretetét élvezhetjük és örülhetünk egymásnak. És Urunk, köszönjük, hogy Te szólsz a mi szívünkhöz. Köszönjük, hogy a Te fiad meghalt értünk, és a szentté szolgálatot végzi, és mindezt azért, hogy megtisztíthasson minket, és megigazíthasson minket, hogy egyedül így tudunk üdvösséget nyerni. Urunk, kérünk, hogy Te törd össze a mi szívünket, és ürítsd ki, hogy el tudjuk fogadni ezt az ajándékot, és hogy engedjük a bűnös szívünket megtisztítani. Köszönjük, hogy hogyha ez megtörténik, akkor nem egy unalmas és üres életünk lesz, hanem akkor érezhetjük magunkat igazán boldognak és szabadnak. Köszönjük, hogy Te munkálkodsz mindannyiunk életébe, és valóban megérezhetjük a Te munkádat. Köszönjük, hogy mindannyiunkat egyes-egyenként külön vezetsz ebben, és hogy megtapasztalhatjuk ezt a mi életünkben. Urunk, imádkozunk azokért is, akik nincsenek itt, Csabiért például. Kérünk, segíts, hogy érezhessék a Te kegyelmedet, szeretetedet őt is, ők is. És köszönjük, hogy velünk van a nap további részében is. Amen. Most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Amen.